Kávézó a világ végén, természetesen a Rádió Café 98-on. Mai vendégem dr. Asbóti János, a BME természettudományi karának docense, elméleti fizikus, és a kvantummechanikáról beszélgettünk, és egy picit János megpróbálta nekünk vázolni, hogy akkor mit is jelent ez a kvantumfizika. Engem az érdekelne, hogy mi jelentősége van ennek a gyakorlatban? Tehát vannak-e olyan, mondjuk, hogy hallunk ugye kvantum számítógépekről, ezek mik és mit tudnak, hogy miért jó nekünk, hogyha vannak kvantum számítógépek?
Tehát a kvantum számítógépeknek az alap gondolata az valamikor a 80-as évekből indult. Azt mondta Feynman, hogy ha egyszer a természetnek a végső elméletei, azok ilyen kvantumos alapokon nyugszanak, és a kvantumfizika az ennyire bonyolult, hogy itt szuperpozíciókat is megenged, akkor, hogyha több részecskéről van szó, akkor az egyik részecskének a helye az függhet a másik részecskének a helyétől, ez ilyen exponenciálisan bonyolult leírást tesz szükségesre, ez a kvantumos összefonódásnak a egyik következménye. Szóval akkor ezek szerint ezeket az elméleteket hagyományos számítógépekkel szimulálni, így számolni, az nehéz.
Egyszerűen túl sok a számítás azért, mert hogy annyira egymástól relatíve függnek ezek a részek, ezért elképesztően sok számítás kell, mert ahogy egy eltolódik, már a következő az még jobban, és ezt folyamatosan kvázi számolni kell.
Nem is csak így is lehet rá gondolni, de úgy is lehet rá gondolni, hogy nem is csak az a kiszámítás, hanem már az állapotnak a leírása maga már az túl bonyolult. Tehát ahogy még egy... Azt még el tudom mutogatni egy kézzel is, hogy egy elektron az itt is lehet, meg amott is lehet, meg amott is lehet, és ezeknek a különböző helyeken levésnek van egy amplitúdója. Már azt kell mutogatnom, hogy amikor ez az elektron itt van, akkor ez a másik elektron lehet itt is, ott is, amott is, különböző amplitúdóval, de más amplitúdókkal, mint amikor itt van, és akkor ahhoz képest. Uh-huh. Szóval ez a sok egymáshoz képesti amplitúdónak az eltárolására exponenciálisan nagy tárhelyre van szükség. Például, hogyha egy kémiai reakciót akarunk nagyon pontosan leírni a molekulákban lévő elektronoknak a kvantum állapotait, akkor az ehhez szükséges memória, számítógépes memória, az ennek a memória, szükséges memóriának a mérete, az exponenciálisan nő, ahogy a molekulának a méretét, vagy a számolásnak a pontosságát növeljük. És azt mondja Feynman, hogy ezek szerint inkább ami olyan számítógépre lenne szükség, ami önmaga is kvantumos módon működik. Mm-hmm. Olyan bitjei vannak, amik nem sima, hagyományos számítógépes bitek, hanem kvantumbitek, amik nullának meg az egynek a szuperpozíciójában is lehetnek, ráadásul úgy, hogy egymástól
függ. Tehát nem csak
függ.
Nulla és egy, hanem a nulla és az egy között bárhol lehetnek.
Nem, igen, tehát csábító, hogy így gondoljunk rá, de... És akkor szokták így ábrázolni ezeknek a biteknek az állapotait, hogy egy ilyen gömbnek a felszínén, úgy jelenti, hogy blokkgömb, és akkor az északi sarok felel meg a nullának, a déli sarok az egynek, és valahol a kettő között, az azt jelenti, hogy bárhol a gömb felszínén. Uh-huh. És ez egy bitre igaz is, de nem itt van a lényeg, hanem ott, hogy amikor több bitnek az állapotát akarom felírni, akkor azt nem tudom úgy megadni, hogy mindegyik bitnek az állapotát egy-egy gömbön ábrázolom, mert az egyes amplitúdóknak az értékei függnek a másik amplitúdóktól. Tehát így nem ugyan egy bitet még tudok egy gömbön ábrázolni, de mondjuk 10 bitet már nem tudnék 10 gömbben ábrázolni, mert az 2 a tizedik n darab amplitúdó, 1024.
Hogy Bruckner-Siegfried szavaival beletörik az agyvelőm, nem, tehát ez azért, igen, tehát ez kell egy bizonyos fajta agy típus, nem? Hogy ezt, mert ezt így valahogy nagyon el kell szabadulni attól a fajta gondolkodásmódtól, amiben szerintem a legtöbb átlagos ember benne van. Tehát tényleg egy olyan elméleti síkon kell valahogy mozogni, ezt egyáltalán még így elméletben is végig gondolt, nyilván ezért is nagyon nehéz ezt így szavakba önteni.
Igen, abszolút így van, hogy mi agyunk, ami arra van optimalizálva, hogy a szavannán túléljünk, hogy tudjunk táplálékot keresni, elfussunk a ragadozók elől, megtaláljuk a barátainkat, az...
Majomagy.
A majomagy, annak nincs szüksége arra, hogy a kvantumos szuperpozícióval meg az összefonódással foglalkozzon, mert a mi makroszkópikus világunkban ezek nem jelennek meg. Valahol a szuperpozíció az a környezettel való sűrű kölcsönhatások során az eltűnik, elmosódik. Ezt szokták úgy mondani, hogy dekoherencia. hogy ezek a kvantumos koherens jelenségek, ezek nagy léptékben már elmosódnak.
És akkor itt jön be a kvantum számítógép, amit, hogyha mi meg tudunk esetleg azért a magyar agyunkkal alkotni, de kvázi ez tovább tud lépni rajtunk, és már meg tudja tenni azt, amit mondjuk a mi viszont a bináris agyunkkal nem tudnánk. A kvantum számítógép ezt mondjuk ezt a hiányosságunkat, ezt tudja kiegészíteni?
Igen, szerintem lehet rá így gondolni. Igen. Tehát ez a kvantum számítógép egy olyan eszköz, amiben a egy regiszterben lévő bitek, azok szuperponált, sőt, ilyen kvantumosan összefonódott állapotban lehetnek, és akkor ezeknek a programozása az valahogy máshogy történik, mint ahogy a szokásos számítógépeknek a programozása.
Ezeken.
Igen, ez volt az első ilyen nagy meglepetés, ami beindította a kvantum számítógépeknek a kutatását, amikor 1994-ben Peter Shor, aki egyébként matematikus volt, és ő rámutatott arra, hogy ha lenne ilyen kvantum számítógép, az nem csak arra lenne jó, hogy például kémiai reakciókat hatékonyabban tudjon számolni, hanem nagy számok primtényezős felbontását is lehet felírni egy olyan algoritmust, amit egy ilyen számítógépen futtatva, az hatékonyan lefutna. És ez úgy tűnik, hogy most ki a fenét érdekel az, hogy egy nagy szám az milyen más számok szorzataként áll elő,
De van, akit érdekel,
azt, aki a titkokat fel akarja fejteni, azokat a titkokat, amiket a RSA titkosító algoritmussal titkosítottak, márpedig ezen az algoritmuson múlik például az internetes titkosításnak a jelentős része.
Wow. Tehát magyarán mondva, hogyha egy nagyon hatékony kvantum számítógépünk van, akkor voltaképpen bármilyen kódot föl tudunk törni? Vagy tudunk egy olyat alkotni, amit nem lehet föltörni?
Ez egy nagyon éles kérdés, amit ma is élesen vizsgálnak, hogy persze vannak olyan kódok, amikről a legjobb tudomásunk szerint kvantum számítógépekkel sem feltörhetőek, de ezek a kódokat egy kicsit körülményesebb használni, mint ezt a széles körben elterjedt RSA kódolást, és akkor ezek az úgynevezett kvantumbiztos vagy posztkvantum kódok, posztkvantum kriptográfia, és akkor ezeknek a fejlesztésére, standardizálására éppen most folyik még az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal által kiírt verseny.
Tehát akkor már egyébként vannak már kvantum számítógépeink, csak még viszonylag kezdetleges stádiumban vannak ezek a gépek. Ez mondjuk, hogyha el kéne őket helyezni mondjuk a hagyományos számítógépek történelmi skáláján, akkor mondjuk ugye a mostani állapot és a kiindulásában, de ezek mondjuk hol tartanak?
Hát igen, nehéz. Részben azért nehéz, mert nem ismerem annyira a hagyományos számítógépek történelmi skáláját, de azt tudom, hogy ilyen fényképeken az rémlik, hogy vannak ilyen nagy gépek, amik kitöltenek egy szobát, és ilyen vákuumcsövek vannak bennük, és akkor talán ennek egy még kezdetlegesebb verziója az a mai kvantum számítógép prototípusok. Ezekben 70-100 kvantumbit van, tehát ez nem olyan magas szám, valóban ehhez az internetes titkosítás feltöréséhez inkább olyan millió kvantumbit kéne, attól azért még messze vagyunk.
Nem fogunk a zsebünkben hordozni egy kvantum számítógépet a közeljövőben még valószínűleg.
Nem, valószínűleg a távoli jövőben sem, bár vannak olyan cégek, akik hordozható kvantum számítógépeket forgalmaznak, ezek ilyen szilárdtest fizikai alapú kvantum számítógépek, van kínai. Az egyik ilyen kínai cég minket is megkeresett, majd engem is, meg kollégáimat is, hogy néhány ezer dollárért kínált három kvantumbites tabletop kvantum számítógép érdekele minket, és van ilyen ausztrál
három
cég
bites kvantum számítógép érdekele.
Igen, igen, igen.
És érdekelt benneteket?
Hát azért nem, mert a három bit, a három az olyan kicsi szám, egy 3 bites kvantum számítógép működését még egy laptopon is jól lehet modellezni. Uh-huh. Egészen addig, amíg nem lépünk át a 20-30 kvantumbit fölé, a 20-30 kvantumbit az úgy kb. Annak a határa, amit egy laptopon már nem tudunk modellezni, és akkor onnantól már nincs sokkal feljebb az a határ, amit már egy szuperszámítógépen sem. Az, hogy ez a határ pontosan hol húzódik, az attól is függ, hogy mit csinálunk ezekkel a kvantumbitekkel, meg attól is függ, hogy milyen pontosan csináljuk. Ez a Google 2019-es nagy kísérleti eredménye volt, az úgynevezett kvantumfölény, vagy kvantum supremacy kísérlet, ahol az ő általuk frissen épített 53 kvantumbites kvantumszámítógépen lefuttattak egy olyan számítási feladatot, ami publikálták, hogy a kvantumszámítógépnek 600 másodpercre volt szüksége, és a legjobb szuperszámítógépet, hogyha megbecsüljük, hogy ugyanez a feladatra mennyi ide lenne szükség, az 10.000 év lenne.
Oh.
És akkor ezzel beütött a kvantumfölényének a korszaka, csak hogy azóta a hagyományos algoritmusok fejlesztői azok feltűrték az inkújukat, és akkor most ott tartunk, hogy azért figyelembe véve a Google számítógépének a pontosságát, a hagyományos számítógépekkel is ez a 600 másodperc, ez nem tűnik olyan nagyon elérhetetlennek. Tehát ez most már a mai fizikus közvélemény az inkább az, hogy ez a Google kísérlet, ez mégsem volt igazi kvantumfölény demonstráció.
Aha. Tehát magyarán mondva, ha nagyon oda teszik magukat, akkor a hagyományos számítógéppel is tudnak egy ilyen 600 másodperc alatt egy ilyen számítást elvégezni, mégse kerülne.
Ez a speciális számítás, ez a speciális gép, ez még nem az, ami már megvalósítja azt, hogy látványosan gyorsabb a hagyományos számítógép.
És mikor lesz az, amikor a nagy mindenek felett a számítógép kijelent, hogy a válasz 42 az, oda mikor jutunk el. Hogyha kicsit a gyakorlati részét nézzük, tehát azt látjuk, hogy mondjuk egy ilyen kvantum számítógép mondjuk arra jó, hogy a titkosítást mind a két oldalról megnehezítse, vagy megkönnyítse, adnak a bontását, de mondjuk milyen egyéb területen lehetne mondjuk egy kvantum számítógépet jól használni?
Ezt a kémiai reakcióknak a számolásával kezdtem, ez az egyik legtöbbet említett felhasználási terület. Ez érdekes lehet a gyógyszerfejlesztők számára, de például egy érdekes feladat, vagy fontos feladat az, hogy a nitrogénnek a megkötése a talajban, hogy a levegőnek a túlnyomó része nitrogén, de az ilyen nitrogén molekula formájában, ilyen hármas kötéssel kapcsolódnak egymáshoz az atomok, azt fel kell ezt a kötést törni, és átalakítani olyan kötésre, ami ilyen nitrát más vegyületek formájában hasznosítható a növények számára, és ez a természet ezt megoldja, a ember ezt sokkal energiaigényesebben oldja meg. Olyan Bizony. Szinten, hogy a világ energiafelhasználásának 2-3%-a az a műtrágyagyártásra megy el, és akkor úgy, hogy közben tudjuk, hogy erre van a jobb megoldás, csak azt nem tudjuk reprodukálni, mert nem értjük eléggé annak a kémiáját. És a kvantum számítógépek talán ebben segíthetnek.
Tehát mondjuk egy olyan műtrágya alkotásod, ami egyrészt sokkal kisebb energiával előállítható, meg gondolom kisebb, hát hogyha könnyebben bomlik, kisebb mennyiségben is használtam, mert a műtrágyáknak ugye az is a problémája, hogy egy jelentős része nem hasznosul, az bemosódik a talajvízbe, talajerózió, vízrongás, ez egy másik terület, de hogy igen, tehát hogy ez gondolom, hogy ebben is segítene, hogyha ez jobban meg van értve ez a kémiai folyamat.
Hát elképzelhető, igen. Itt óvatos vagyok, mert könnyű azt mondani, hogy a kvantumszámítógép mindent megold, de azt képzelem, hogyha egy kémiai reakciókat pontosabban értünk, pontosabban tudunk számolni, akkor akár az ilyesmi kérdésekre is jobb válaszokat tudunk adni.
És mi a helyzet például mondjuk a fehérje láncoknak, ugye az is egy viszonylag sláger téma.
Abszolút.
A mesterséges intelligencia körül került Igen. elő, tehát gondolom ez is egy olyan terület lehet.
Hát nemrég a mesterséges intelligencia alapú algoritmusok azok itt nagyon szép teljesítményt mutattak, és akkor ez egy olyan terület, ami szintén nagyon aktív, hogy hogyan lehetne a mesterséges intelligencia algoritmusait kvantumos trükkökkel meggyorsítani, és itt is itt picit kevésbé látszik tisztán, hogy mi a konklúzió, de vannak ötletek. Itt egy picit kevésbé tudom magabiztosan azt mondani, hogy itt egyértelmű gyorsítás várható.
De ez azért nagyon meglepő lenne, ez a két terület mondjuk nem fonódna össze, mert mind a kettő egy nagyon-nagyon gyorsan fejlődő terület, és így, ha elméletben azt látjuk, hogy itt ezek egymást ki tudnák jól egészíteni, akkor valószínűleg gyakorlatban is előbb-utóbb valamilyen módon meg fog születni. Visszatérve a kvantum számítógépekre, miért ennyire nehéz egy kvantum számítógépet megalkotni?
Hát az a feladat, hogy legyen egy olyan kvantum bit, ami elég jól el van szigetelve a környezetétől, ahhoz, hogy ő ebbe a furcsa ilyen szuperponált, vagy több kvantum bit esetén összefonódott állapotba tudjon kerülni, de ugyanakkor én tudjam őt vezérelni, tudjak rajta kvantum kapukat végrehajtani, tehát akkor mégsem lehet annyira elszigetelve a környezettől, és én tudjam az ő állapotát elég pontosan megmérni. És akkor ezek a az egyszerre nagyon jól elszigetelés, másrészt egy jó vezérelhetőség.
Ez kicsit, mint egy ilyen steril kamra, úgy képzelem el, ahova hogy azzal a gumikesztyűvel lehet így kívülről belenyúlni, tehát hogy így manipulálhatom, de mégsem fertőzöm meg, vagy viszek be oda semmit.
Igen, és ez nehéz megtalálni azt a rendszert, ahol itt jól, ez jól megvalósítható. Többféle hardverrel kísérleteznek. Pillanatnyilag egyik sem tart ott, hogy már több millió kvantumbitjük lenne, szóval nem lehet azt mondani, hogy már látjuk, hogy mi a jó hardware, de pillanatnyilag a legfejlettebbek, ezek a szupravezető alapú kvantumszámítógépek, amiknek a úgy kicsit hasonlít, ezt látjuk például a Google, meg az IBM-nek a sajtóanyagaiban is, ezek hasonlítanak a hagyományos csipekhez, ugyanígy ilyen integrált áramköréhez hasonló technológiával gyártják őket, csak ezeknek a lelke, a drótok, azok olyan anyagból vannak, ami alacsony hőmérséklete hűtve szupravezetőként viselkedik. Tehát ebben a sok az áramot szállító sok elektronnak az együttes állapota az egy ilyen furcsa kvantumállapot lehet, ami szuperpozíciójában van annak, hogy erre is folyik az áram, meg arra is. De ahhoz, hogy ilyen szuperpozícióban legyen, ahhoz nem elég lehűteni őt olyan alacsony hőmérsékletre, hogy szupravezessen, hanem még alacsonyabb hőmérsékletre kell, hogy kiszűrjük a természetnek a zavarait, és akkor ez azt jelenti, hogy ez olyan 20-30 millikelvin hőmérsékletre van szükség, ami azt jelenti, tehát a csillagközi térben, távol a naprendszertől, ott olyan körülbelül 3 kelvin a hőmérséklet, az abszolút nulla, az a -273 egész valamennyi, az a 0 kelvin, ahhoz képest 3 fokkal van melegebb, 320 fokkal melegebb. Ez a kis meleg, ami ott van, az az ősrobbanásnak a maradék hője. És ez az, ami ott melengeti mikrohullámú sugárzásként ott a világegyetemet. Ehhez képest 300-szor, vagy 200-300-szor hidegebbet kell előállítani. Tehát olyan hűtőszekrényre van szükség, ami aktívan hűt egy áramkört úgy, hogy ő 10-20 millikelvinen tudja maradni.
Megint beletört az agyvelőm. Ez egyáltalán hogy lehetséges így földi körülmények között? Hogy tudnak ilyen hűtést létrehozni?
Hát kell valamilyen aktív közeg, ami elviszi a hőt. Az aktív közeg ez hélium-3 és hélium-4 gáznak a keveréke. A hélium az egy nemes gáz, tehát az nem molekula, csak atomokból nem állnak össze az atomi molekulákkal, és a szokásos izotóp a hélium-4, annak az atommagjában 2 proton, 2 neutron van, a hélium-3-ban pedig egyel kevesebb neutron, egy nagyon ritka izotóp, tehát a folyékony hélium, hélium-4 az körülbelül olyan árban van, mint egy jobb fajta likőr, vagy egy viszki.
Az nem tűnik olyan vészesnek.
Nem olyan nagyon vészes. Folyik a nitrogén, az még olcsóbb, az annyi, mint egy körülbelül.
De lefogadom, hogy az egy ilyen kvantum számítógép az nem annyiba kerül, mint egy ilyen italbolti bevásárlás.
Igen, igen, ez a hélium 4 volt, a hélium 3 az meg eszméletlenül drága, és nem is mindig kapni. Úgyhogy egy ilyen hélium 3, hélium 4 keverékkel működő hűtőgép, önmagában a gép is belkerül egy 100 millió forintba körülbelül, de aztán azt feltölteni hélium 3-mal az még egy több 10 millió forintos költség, és akkor az pár évre jó. Ilyen hűtőgép, ez ami sok fényképen lehet látni, mint egy nagy villanyboiler, vagy mint egy kinyitott állapotában, mint egy csillár. És akkor ebbe kell berakni ezt a kis áramkört.
Hát akkor ez egy ilyen több százmilliós értékű valami. Van Magyarországon egyébként ilyen gép?
Kvantum számítógép az nincs, de ilyen hélium-3, hélium-4 keveréses hűtőgépek, amik az ilyesmi kísérletekhez szükségesek, azok tudtommal csak egy helyen vannak Magyarországon, a BME F2 épületének az alaksorában, ott a fizikai intézetnek a használatában, akik pont ilyen kísérletekre használják, tehát ha nem is kvantum számítógépet, de kvantum bitként működő ilyen áramköröket gyártunk, vagy gyártanak Magyarországon a MFA laborjaiban, és akkor ebbe beleültetik azokat a különleges alkatrészeket, amiket például Kopenhágából vagy máshonnan rendelnek, felkontaktálják a BMS hallgatók, kutatók, és aztán beteszik ebbe a csillárszerű hűtőgépnek a belsejébe, és akkor lehűtik a világegyetem, mert hogy a csillagközi tér hőmérsékletének századára, és mérik a kvantumos effektusokat.
Elég komolynak tűnik a dolog. Abszolút. Jó, hát szerintem azt kéne, hogy csináljuk, hogy egy kicsit hagyjuk a kedves publikumot emészgetni ezeket az információkat, amik jöttek. Úgyis jön mindjárt, majd jönnek a híreink. Én addig azért elmondanám, amit itt a műsor elején földobtam, hogy érdekelne bennünket még a ti véleményetek is. Tehát legyetek olyan kedvesek, hogyha gondoljátok, írjátok meg, hogy szerintetek mondjuk 10 év múlva mesterséges intelligencia lehet-e mondjuk a műsorvezető egy rádióban vagy tévében, lesz-e munkám 10 év múlva, erre vagyok én nagyon, nagyon kíváncsi, és ugye ezt megtehetitek a 0636 980 980-án, illetve nyugodtan hozzászólhatok ehhez a témához is, tehát ha van esetleg a kvantummechanikával kapcsolatos gondolatotok, kérdésetek, azt is nyugodtan osszátok meg velünk, ugye meg tudjátok ezt tenni a Viberen is, meg tudjátok tenni a WhatsAppon, tudtok klasszikus SMS-t is küldeni, tehát ezek mind olyan opciók, amik tudnak működni. Ez abszolút rátok van bízva. Én azt gondolom, hogy próbálok nektek valami nagyon jó kis gyors zenét berakni ide, mert hogy az biztos, hogy jó lesz, és aztán utána pedig akkor jövünk vissza a hírek után.